templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az év utolsó templom térképe Csíksomlyóra hívja a hallgatókat. Ott él immár sok évtizede a legidősebb somlyói barát, Márk József atya, aki a 2017-es esztendőben aranymisés volt, másrészt 90. életévét töltötte be. Egy igazi kis bestseller könyv fűződik a nevéhez, Csíksomlyói mozaik címmel, amely válogatás József atya ma is létező internetes, facebookos, blogoló tevékenységéből olyan érdekességeket ír le erről a gyönyörű szép kegyhelyről, amely fölkelti az érdeklődését annak is, aki még sose járt Csíksomlyón, hogy egyszer elmenjen oda.
Az előszóba le van írva, hogy ki vagyok én. Na most már, mikor a szerző, egy tanár, Csíkszeredai tanár vállalta el, hogy előkészíti.
Sajtóreferens a
kegyhelynek.
Borsodi
László, mikor kihozta, hogy mutassa meg, hogy milyen előszót írt, mondom, ember, mit csináltál? Hát ez így himnusz. Abba be van írva az én munkásságom, hogy alapítottam honlapot.
Igen.
Elsőnek, mert akkor még nem volt a honlap, mindenkinek nem volt, itt főleg itt nálunk.
Igen.
És akkor utána, hogy alapítottam a blogot, szóval a blognak az anyagát
Dolgozta fel.
A többi aztán van egy előszó, hogy én elmondom, hogy mi a gondolatom, miért írtam ezt.
Igen.
És akkor szépen le vannak írva, hát előre rendi dolgokkal kezdődik, de leglényegesebb, ami a kegyhelyről, a kegyszoborról szól, és a búcsújárásról, ezek a leglényegesebbek.
De hát kezdődik azzal, hogy az erdélyi ferencesek története 1240-től napjainkig. 1240-től tényleg Erdélybe megjelentek a ferencesek?
Hát nem Erdélybe, hanem
Magyarországon,
igen. Mert igen. Akkor
Esztergomban.
És az első ferences Magyarországról jött ide, és jöttek ide, és alapított olyan Nápsomjon, hanem első volt Beszterce, akkor Marosvásárhely, akkor a Szászváros.
És 1440-től Csíksomlyó.
Igen.
Pázmány Péter és Csíksomlyó van ilyen fejezet. Milyen kapcsolatban volt Csíksomlyóval Pázmány Péter?
Pázmány Péter nagy egyház fő volt, ugye, Magyarországon, ha jól emlékszem, Nagyszombatban. Annyira figyelemmel kísérte az erdélyi magyarságot is, hogy még ide Székelyföldre is a figyelme kiterjedt. Abban az időben nagyon-nagyon lecsökkent a ferencesek létszáma is Somlyón, és akkor közben járt a Szentszéknél, és különféle módon, hogy adjanak ferencest ide Somlyóra. Nem jár sikerrel, és akkor ő kérte meg a magyarországi ferences provinciális, hogy gondoskodjék ő. Azt mondta, hogy járjon le a provinciálisi hivatal, és akkor ő az öcsével bejött ide, és hozott testvéreket, és 1600-as évek elején így indult újra itt az élet. Egy szerzetes volt, már haltak ki egészen.
Igen.
Csak a katolikus státus gondját viselte a kolostornak. Uh-huh. Azért nem hullott szét a kolostor.
És valahogy ebben az időben alakul meg az erdélyi önálló ferences kusztódője is, nem?
Igen.
Ami a provincia elődje.
Igen, az 1640-es években. Igen. 1640-ben. Még egy könyvet is küldött, dedikálva ide Somlyónak.
Pázmány.
Neki volt az a speciális könyve, hogy Isten igazságra vezérlő kalauz. Ezért terjedt ki a figyelme Somlyóra, hogy még a könyvéből is ez egy olyan vezérkönyv volt, hogy abból is igazságra vezérlő kalauz, egy híres könyve és írása, és Somlyónak is adományozott.
Mikor alakult az erdélyi ferences provincia, mert a kusztódia az egy alacsonyabb szervezettségi forma.
Tartozott Magyarországnak egy külön, mondjuk úgy autonóm területe volt, de Magyarországot tartozott. Mikor Kína szentszék jóvá hagyta, hogy kusztódia legyen, attól fogva önálló, Erdélyben önálló ferences kusztódia lett. Ez tartott nem egészen 100 évig, de legalább 80 évig tartott.
Igen.
Igen, mert ez provinciával, mikor aztán megszaporodtak itt a szerzetesek, sokan lettek, akkor kérték, hogy hagyják jóvá a provinciai elnevezés rangot, és akkor a szentszék jóvá hagyta 1719-ben.
És kezdettől fogva Stefanita, vagyis Szent Istvánról nevezett?
1640-ben kapta a Szent István
még a kusztódia.
Védő szentet.
A kusztódia, és aztán a provinciai.
1640-ben.
Uh-huh. A józsefinizmus hadat üzent számos szerzetesrendnek. Hogyan érintette az erdélyi ferenceseket második József?
Itt is. Szóval beleszólt a törvényeibe a szerzetesrendeknek, némelyeket feloszlatott, nálunk meg egyenesen leépített bizonyos dolgokat, és ez nagyon-nagyon dekadens volt abban a században, 1800-as években, mert például a teológiát átvezényelte a világi papok teológiájához. Tehát külön volt nekünk Bajdahunyadon, és ő szépen behozta Gyulafehérvárra. Akkor a szegénység szempontjából, ami a rendnek lényeges kelléke, hogy ne legyen ugye saját vagyon, hanem közös vagyon a törvények értelmében, megszüntette. Úgyhogy olyan önállóvá tette a barátokat is, és akkor nagyon-nagyon sok fegyelmi dolgot leépített.
Erdélyi ferencességnek, illetve csíksomjói rendháznak kik voltak a nagy ferences alakjait?
A leghíresebb az 1600-as években Páter Kajuni János.
Akinek szobra is van a kolostor kvadrumában.
Néztegébe.
Nagy ember volt, de miben volt nagy Kajuni?
Hát Kajuni nagyon szerette az egyházzenét, és ő sokat foglalkozott az egyházzenével, kottázott is, de érdekes, hogy régi kotta móddal, betűkkel fejezték ki a közép-európai stílusba írta, és a lényeg az, hogy írt, akkor nyomdát alapított, a nyomdával kiadta az első énekeskönyvét, de csak a...
Itt Csíksomjón.
Itt Csíksomjón. 1656-ban alapított nyomdát, 57-ben, ha jól emlékszem, adta ki a könyvét. Cantus Catholici. És egyház énekeskönyv, nagyon érdekes, hogy nagyobb része latin, és kisebb része magyar. Na, ő egyébként ilyen verses könyvet is írt, hogy egyik oldalon magyarul, másik oldalon latinul.
Tehát bilingvis.
De függetlenül ettől.
Igen.
Na most már ő ezt a könyvet kiadta, na, nagyon szép előszava van, ugye azokat elolvasgattam. Lényeg az, hogy azt a könyvet aztán még háromszor kiadták, úgy 1700-valamennyiben, 1800-ban, akkor az 1700-asban már kevesebb latin, több magyar. 1800-asban már alig van latin ének.
Bizony.
Ugye mind nemzeti nyelvre vitték át.
Csíksomlyói passió. Az is Kájonihoz kötődik?
Kájoninál talán nem szerepel. 1720-as években kezdték a diákokkal játszatni a passzióknak különféle formáit. Tehát az 1720-as és az 1700-as évek végéig, amíg aztán mondtuk, hogy a kalapos király aztán megakadályozott sok mindent, egész addig, de főleg az 1700-as évek közepén ez a formula Németországból jött be. Ott már századokkal azelőtt már gyakorolták. Uh-huh. És gimnázium volt itt, hogy a gimnázium jól ment, a diákok mind többen lettek, jó tanáraik voltak, tanárok írták, de nagyon érdekes, hogy a formát átvették nyugatról, de ők újraírták.
Értem, igen.
És ezért nagyon sok népies kifejezés volt benne.
És ez ferences iskola volt? Tehát a ferencesek működtették ezt az iskolát itt?
Somlyói ferencesek, kimondottan. Csak későbbi korban lehet, de az 1910-ig tartott ez.
Hogy volt iskolájuk a ferenceseknek?
Igen, akkor aztán átvette az Egyházmegye a gimnáziumot. Éppen azért különleges székely kifejezések vannak benne. Ez jellemzi az akkori tanárok által írt szövegekbe. Mi az eredete tulajdonképpen különösképpen a passziónak, vagy a mondjuk, mert ezek voltak iskola drámák, az egyházi rész az misztérium drámának nevezték. Vallásos rész misztérium dráma, kezdve Ádámtól, Évától, az Ószövetségen keresztül, és ilyen szerepeltetések, de voltak civil drámák is, kivondottan civil elbeszélések. Nos már, mi volt a misztérium drámáknak az eredete? Hogy rájöttek az akkori hithirdetők, hogy jó, hát elmondok egy tanítást. De milyen jó volna, ha volna szobor, hogy rámutassak. És akkor, ugye, akkor szereztek szobrot, és a feszmény. Milyen jó volna, hogy a gyermekek, iskola gyermekek eljátszák a jelenetet.
Igen.
És akkor elkezdték azt, hogy egyes jeleneteket, amit a pap prédikált, utána a gyerekek eljátszották.
Tehát lelkipásztori kateketikai eszköz volt.
Kimondottan, ezért indult el tulajdonképpen. De aztán ugye már irodalmi formát vett fel, és akkor aztán szabályosan írták ott a szereplőkkel, mindenféle szükséges dolgokkal. Akkor aztán nyilvános előadásokat tartottak, vagy az iskolába, vagy valahol egy nagy terembe, vagy éppen a Somlyóhegy oldalába, és az van leírva, hogy Jézus szenvedését adták a diákok elő, és olyan hűségesen játszották meg a diákok, hogy kínoszták Jézus vitte a keresztet, és ütötték, verték, hogy a fellázott nép megdobálta a kövekkel a zsidókat, el kellett menekülni. Jézust felszabadították, szóval
igen,
ez van leírva.
Igen, tehát véresen komolyan vették.
Az van leírva, hogy akkora élményszerűséget váltott ki belőlük, hogy egyezett. De egyébként megható volt, szinte missziózási eszköz volt. És akkor a másik pedig, László Polikarp. Ez a 1800-as évek végén élt, egy nagyon nagy hírű szerzetes. Tulajdonképpen a józsefinizmus után jött egy reform. Ezek az emberek készítették a reformot. Uh-huh. És ez még Rómában is hivatala volt, definitor generalis is volt.
Ami és Erdélyi Ferences volt?
Erdélyi Ferences, uh-huh. Ami ritkaság.
Hát a László Polikarp.
Igen, úgyhogy nagy, uh-huh. nagy nevű ember volt. Ez még egy szent életű ember volt.
Csiszér Elek.
És akkor ő nagyon-nagyon működött azon évtizedeken keresztül, amíg a reformot megtették. Visszaállították a régi rendet. 1898-ban mondták ki, hogy most már a reform megvalósult.
És azóta van OFM. Akkor találták ki ezt a rövidítést, hogy kisebb testvérek.
Hát én nem tudom, hogy az előtt volt ez.
Akkor lett. Na most van egy Benedek Fidél arckép a könyvben, a provincia megpróbáltatásai 1949 és 89 között. Benedek Fidél
1948-ban választották meg, és akkor ő volt a provinciális egészen haláláig. 31 évig, mert tulajdonképpen 4 évenként vagy 6 évenként le kell váltani a provinciális, vagy legfeljebb újra választják. És akkor ő ott nem lehetett, mert az állam megszüntette a mint szervezetét.
Igen.
És akkor nem lehetett többet ilyen hivatalos. És akkor ő maradt a provinciális.
De börtönben is volt, gondolom.
Viszont igen, az, ő volt az egyik, aki Dézsről elvittek 61-be. Na, azt akarom mondani, hogy határozott egyéniség, nagy székely öntudattal, már udvarhely széki volt, és törvénytartó szerzetes, de nem csak ő tartott, hanem végre is hajtotta. Tehát a keze alatt nem hull szét a kommunizmusba a felentesség. Ő nagyon keményen ellenállt.
De utánpótlás nem tudott jönni, ugye? Tehát sokáig nem tudtak, a noviciátus nem tudott működni. Tehát önök voltak az utolsó noviciusok.
Igen, nem lehetett, mert akkor azt már államilag, hatóságilag megakadályozták volna.
És utána a következő Böjte Csabáék 30 évvel később.
Mikor oldódott a dolog, akkor Böjte Csabáék voltak olyanok, hogy papok voltak, vagy teológusok, a világi pap teológusán, és jöttek át hozzánk. Úgy kezdtünk szaporodni.
Boros Fortunát, nagyon híres ferences volt.
Boros Fortunát provinciális volt a 40-es években. Egészen 50...
Benedek Fidél előtt ő volt a provinciális.
Igen, ő volt a provinciális. Ja, igen. De aztán majd Brassóba helyezték, ugye úgy a Kolostorba, és amikor 51-ben, mikor gyűjtetik össze? 1951-ben, Szent István napja, az a viradónak. No, akkor őt börtönbe vitték, és ott is halt meg a börtönbe.
A Fortunát, és akkor jött a új provinciális.
Ember volt, van egy kegyhely története, az a címe, Csíkszomjó kegyhely, egy nagyon szép leírása van.
József atya, van egy fejezet a könyvben, Elfelejtett történelem címmel, és hát olvasom itt a kis alcímeket, a szószék titkai, a mellékoltárok női szentjei, színes ablakok, a stallum, stb. Hát a szószék titkai. Milyen titka van a szószéknek?
A Kecse templom látogatói általában sok szép dolgot látnak, és csodálnak. De vannak dolgok, amit nem látnak, mégis van, vagy látnak, de nem ismernek a latin felírások.
Igen.
És akkor azt mondtam, tegyük fel, a legelső ez a szószék aljára a mester alulról felírta a nevét. És az évszávat. Brassói pap Miklós Piktor festette, mert ő nem csak faragász volt, hanem festett is képeket.
Igen.
És hogy ezt ő honnan tudta, hogy az oda kell írni? Hát a gótikus templomoknak az alján, én már ilyen sok gótikus templomot láttam, Bécsbe láttam, igen, talán még Csehországban, Prágában, ott is egy nagy...
Szent Vitus.
Igen. Szóval a gótikus templomnál a szószék aljában van egy alak, egy mester alak, melyre mérő műszerekkel kikönyököl az ablakon. És ugye ki volt az, aki végezte
a munkát fizikailag is.
És hogy ez Kajani, ezt tudta, hogy ott kell feltültetni. Hát benne a csodálatos. Azt nem látják, ugye csak, ugye, aki oda megy. Hogy...
Tehát Kajani idejébe készült az a szószék?
Bocsánat,
papikó.
1835-től igen, kezdve. Igen.
Mellékoltárok női szentjei. Miért érdekesek?
Mellékoltárok női szentek, hát női szentek vannak oda felrajzolva, ugye?
Igen.
Lent vannak ilyen szentképek általában Jézus életéből, vagy szentek életéből, Szent Erzsébet például, Szent János. No, de miért tettek női szenteket? Azért, mert minden oltárot, mellékoltárt egy nemes család építette, fizette.
Igen.
Aki fizette, hálából a ferencesek ugye felrajzoltatták a nagyasszonynak, a család nagyasszonyának a képét, a védőszentjét rajzolták
igen.
el. Hát ezt nem tudja senki magától.
Így azért. Kerültek oda. Igen. Igen.
Akkor ki lehet már mindjárt számítani, hogy ki adományozta, ha le van oda valami írva ott, és hogy ki a védőszentje a Szent Juliannas, Szent Márton.
Van egy elrejtett kő, van egy ilyen fejezet, hogy elrejtett kő, az micsoda?
Az volt egy kő, mielőtt ezt a templomot építették, tehát 1804-ben kezdték építeni ezt.
A mai templomot. Igen.
Gondolom, hogy akkor. Na, elég annyi, hogy 4-ben vagy 8-ban körülbelül, 1800-as évek elején. Volt azelőtt egy kő, amire az volt írva, hogy DC valami. Lényeg az, hogy 1200 valamennyi.
1208. CC 1208.
CC?
Igen.
Na most már, tetszik látni. Akkor ez le van írva, hogy lényeg az, hogy ez vagy jelenti az, hogy konventus... Cisterciendium, de azt hiszem cisterciendium, itt nem voltak, de volt egy másik, hogy valami testületnek a neve volt, ezért 200-ban az a kő. Mi történt? Ez le volt írva domus, vagy megjegyzésben valahol, történelemben. Mikor építették ezt a templomot, beépítették a régi köveket, és ezt a követ tépen beépítették, levakulták, és ott van valahol, most talál ki, vagy ezével valamiféle modern keresővel lehetne kitalálni.
Igen.
Tehát beleépítették, ez volna leírva oda.
Általában a katolikus templomok tornyán ott a kereszt.
Igen.
De ezen kettős kereszt van. Igen. Miért kettős kereszt van?
A ferenceseknek kettős keresztet ábrázolnak, ez mondjuk az régi századokban nyúlik vissza. A ferenceseket úgy veszik, mint misszionáriusok. Mikor itt megtelepedtek, akkor itt élt a katolikus egyház, de még nagyon sok volt még a pogány.
Igen.
Ugye? Uh-huh. És mikor megtelepedtek, akkor ők ugye térítették a népet, a katolikus hitre.
Igen.
Nem csak itt, hanem mindahol ferencesek voltak, és ott ezért maradt ez a szokás, hogy kettős kereszt.
Tehát ez én apostoli kereszt.
Márk József ferences szerzetessel beszélgettünk, Csíksomjón, ő a legidősebb somjói barát. Idén aranymisés volt, és 90. életévét betöltötte, de alkotó kedve, alkotó ereje tejében van ma is, hála Istennek, Isten éltesse sokáig. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Zene